Isten veled, gólya madár. Valami különös szomorúság borzongált a lelkemen, nem csak a lelkemen, minden fán, minden fűszálon, az egész tájon, még a felhőkön is. Ez a szomorúság az ősznek a megérzése. Kertemben már az őszi rózsák fehér és lila virágai melengetik az arcukat a napsugaraiban. A gesztenyefám napról napra halványabb. A gyümölcsfáim is olyanok, mint az öreg emberek. Egyik, mint a sárga öreg ember, a másik, mint a piros öreg ember. A két gólyánk is elment. Szent István királynapján láttam őket utoljára a mezőn. Nem haláztak, csak álltak, áldogáltak elgondolkodva a fűben, ott álltak mind a ketten. A fecskék vidáman csapongtak fölöttük a levegőben. Azok még nem gondoltak akkor az elutazásra. Furcsa két madárfaj, a gólya meg a fecske, hogy tavasszal mindig idejön a másik világrészről, ősszel meg mindig visszatér a másik világrészbe. De ott nem házasodnak, nem raknak fészket, és nem költenek, csak itt minárunk. Melyik hát az igazi hazájuk? A mi magyar hazánk. Még furcsább, hogy az a két gólya, meg az a pár száz fecske, az egész ország volt, csak éppen a mi falunkat szereti. A messze Afrikából ide térnek mindig vissza. Ide ám a mi szegény nádas házaink közé, a mi szegény mezőinkre. Mi van a mi falunkon olyan szeretnivaló, hogy érdemes érte átrepülni egy egész nagy tengert, meg egy egész nagy országot? Ahogy ott láttam a mozdulatlanul merengő két gólyát a vörösre aszott mezőn, a 20 éves balla gyerek jutott az eszembe. Azt is így láttam ma állani a kertben. Az ásónyére támaszkodva állt és szomorúan nézett maga elé, mert ő is elköltözik innen. Szent Mihálykor elviszik. Maga se tudja hová. Kell a balla gyerek a császárnak. No, ami két gólyánk nem kell a császárnak. De lám, hogy így egybevetem őket, arra gondolok, hogy a válás érzése nem azonos fájdalom-e bennük. Ahogy a két gólya ott áll egymás mellett, bizonyára így beszélgetnek. Öregem, mondja az asszony, a vízi liliomnak fogytán a virága. Az ura bólint egyet a fejével csöndesen. Ismét az asszony szól. Mikor indulunk? Mikor az utolsó liliom is eltűnik. A gyerekek elég erősek. Megbírják. Majd mind a kettő újra bús elmerengésbe mélyed. Milyen szomorú tud lenni a madár, egész testével szomorú. A minap aztán sok gólyát láttam a magasban. Odafenn kanyarogtak a falu fölött, aztán egyszer csak egyenes az út délnek. A fecskék csak tegnap mentek el. Úgy beszélték meg, hogy a templom tetejéről indulnak, mert ott gyűltek össze. Töménytelen nagy fekete madárraj volt az ott együtt. A falu csendjében nem hallatszott egyéb, csak az ő csivitelésük, csiripolásuk. Tanácskoztak, disputáltak. Vajon min forgott a beszéd? Vezért választottak-e, vagy az útirányát hányták vetették meg? Rossz hírt kaptak-e Afrikából? Vagy valamelyik más falubeli fecskenépről szavaztak, hogy megvárják-e őket, vagy nélkülök menjenek? Ki tudná megmondani, ha nem madár? Fölkerekedtek, egy párszor körülkanyarogtak fenn, mint a búcsúsok. Bizonyára a falura néztek alá a magasból, meg a vidékre. Aztán elszálltak a messzeségbe. De hát miért megy el a gólya, miért megy el a fecske, ha a falunkat érzi otthonának? Hát bizony könnyű azt kitalálni. Az úr, aki a gólyának és fecskének is ura, nem itt terít télen asztalt nekik. Elközelgett az ősz. Az október hideg lehelletétől dermedten hullanak el a bogarak milliói. A december szele kemény kérget fagyaszt a vizekre, és a téli ég felhői hóval borítják be a mezőket. Miből éljen akkor a szegény gólya meg a szegény fecske? Éhen halna meg itt az Isten adta valamennyi. Ma már nincs se fecske, se gólya. Talán éppen most repülnek fenn a szédítő magasságban a tenger fölött és a tenger felhői fölött. Talán éppen most kiáltja egyik gólya fiú. Anyácskám, elfáradtam. Terjeszd ki a szárnyadat, feleli bizonnyal az anyja. És megszűnik a szárnyak levegőverése. Az egész gólyacsoport kiterjesztett szárnyal leng a levegőben.